A szórólapunkon van két igehely, az egyik igehely így hangzik, Példabeszédek könyve 19. fejezet 14. versében, hogy az Úrtól van pedig az értelmes feleség, és a 14. fejezet első versében pedig a bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja el azt. Hát egy érzékeny, fontos témát érint ez a mai előadásunk, a bölcs és a balga asszonyról, az értelmes feleségről, a női létről, örömeiről, problémáiról, de majd látni fogjuk, hogy ez azon túl, hogy a nőkről szól, egy hatalmas nagy egyetemes üzenetet is hordoz magában, hiszen a nő, az asszony, a hitves, a szerelmes, a leány, ha nem házas, ugye az is benne van a Bibliában, mind-mind jelképezi a Krisztusnak és a ővele kapcsolatban lévő hívő embernek a viszonyát. És ezt ki is mondja? Sorozatban én is idézek majd igehelyeket, de nagyon sok helyen látjuk azt. Például Keresztelő János azt mondja férfi létére Jézusról, amikor róla nyilatkozik János evangélium első fejezetében, hogy én vagyok a vőlegény barátja. Énekek éneke azt mondja, hogy mennyasszony. Jelenések könyve 14. fejezete azt mondja, hogy szűz asszony az egyház, vagy a hívő ember. És újra előjön ez a kép, tehát nem csak arról kell beszélnünk majd, amikor az asszonyról beszélünk, hogy milyen az asszony, hanem egyben az egyház kérdését is szóba kell hoznunk, hiszen maga a Biblia így gondolkodik, és ezt nem kerülhetjük meg. Tehát ezért szerettem volna ezt úgy előjáróban megemlíteni, hogy lelkileg készüljünk erre. Én is súlypontoztam és gondolkodtam azon, hogy vajon hogyan építsem fel ezt az előadást, hiszen lesz még egy előadásunk az asszony kérdéséről, itt az idegen asszony veszedelméről, mit jelent ez, hogyan lehet csapda az asszonyi lét, és hogyan lehet ilyen csapdákba vagy tőrökbe beleesni, ahogy mondja a Példabeszédek könyve férfiaknak, és a felemás igáról is szól a Biblia, mint egy olyan kérdésről, ami a legelső lapoktól a végéig keresztül vonul a Biblia tanításán ez a kérdés. Például a Mózes első könyve 6. fejezetében olvashatjuk az özönvíz kiváltó okaként, hogy az Isten fiai az emberek leányaival összeházasodtak. És ennek olyan veszedelme lett, hogy az egész özönvíz eredményezte. Amikor összekeveredik a jó a rosszal, és végig egészen Jelenések könyve 18. fejezetéből idézek, ahol azt mondja a Biblia, vezetve végig a gondolatunkat a felemásig a kérdéséről, hogy szakadjatok el tőle én népem, mármint minden idegen befolyástól, minden felemás helyzettől, minden kétfelé sántikálástól, minden világi összeszövődéstől, és hát itt is összekapcsolódnak a dolgok. Úgyhogy itt is majd kicsit távolabbra is kitekintünk, hiszen egész Izrael népének a sorsa, ősatyáinknak a keserűsége, Ézsaúnak a nagy bukása összefüggésbe hozható azzal, egészen Pál apostolig, hogy ne legyetek hitetlenek el felemás igában, hogy mit jelent ez? Hogy mit jelent ez, és miért ilyen veszélyes, hogy a Biblia állandóan újra és újra előhozza, sőt, tulajdonképpen Nehémiás, hogy csak a köztes időből, középről valahonnan idézek egy igehelyet, Nehémiás könyve azt mondta 13. fejezetben, amikor az egész babiloni fogság arra volt visszavezethető, hogy mindig össze akartak vegyülni idegen népekkel, és elvették a más népekből a feleségeket, ugye? És azt mondja Nehémiás könyve, amikor visszamegy Babilóniából, Perzsiából Jeruzsálembe, és látja, hogy újra ugyanazt kezdik el az emberek feleségeket venni más népekből, és azt mondja, annyira felháborodott a lelke, hogy egyeseket ott megtépett, meg leszidott, meg nem tudom, miket csinált, és azt mondja, hogy tehetitek ezt a nagy gonoszságot Isten szemében? Hát ugyanazt akarjátok, amit már egyszer végigcsináltatok? Hát megbolondultatok? És itt tovább, tehát ilyen súlyos kifejezésekkel ér, azt mondja, hogy nagy gonoszság. Állandóan kísérti az Isten népét, mint egyházat, mint asszonyt, mint hívő embert, ez a fele másik a kérdés. Tehát azért gondoltam, hogy a következő alkalommal meg erről beszélnénk, és inkább ahhoz a témához kapcsolom azt, hogy mit jelent az, hogy a bölcsasszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt. Miért van az, és mi jellemző az az emberi magatartása, amikor egy asszony a saját házanépe ellenében van, amikor mind a férjének a lelke keserűsége, mind pedig a házanépének a rombolója, hiszen azt mondja, hogy önkezével rontja le azt. Tehát létezik ilyen? Hát létezik, ilyen a valóság, és ilyen az élet, nem kell nagy képzelőerő hozzá, hiszen látunk olyan családokat, hogy hol az egyik fél, hol a másik fél teszi tönkre azt a családot, és lehet az férfi is természetesen, meg nő is, csak hát most épp az asszonyokról beszélünk, hogy mivel lehet ezt tönkretenni, és hogyan kapcsolódik ez más témákhoz. Tehát én úgy gondoltam, hogy erről a kérdésről, a negatív megközelítésről a következő alkalommal szólnék, most inkább a pozitív megközelítésről, mert példabeszédek könyve kirívó módon a saját témái közül egy egész fejezetet szinte ennek szentel, tehát nem kerülhetjük meg, erről beszélnünk kell. A 31. fejezetben található ez a szakasz. Nem tudjuk pontosan, ki írta, hiába van a 31. fejezet elején egy ilyen megnyilvánulás, hogy Lemuel király beszédei, de mégis itt ez a bizonyos 10. verstől ez a szakasz, ez egy különálló független költeménynek is nevezhető, alfabetikus költeménynek is hívják. Ez azt jelenti, hogy a héber ABC-nek minden kezdőbetűjére kezdődik, mint egy versszerűen ez az egész költemény, és ezt tárja fel itt a 31. fejezetben, hogy milyen egy derékasszony. Jó megismernünk azt a etalont, azt a mértéket, amit a Biblia elénk állít, és egyben rögtön hívom fel a kedves hölgyeknek a figyelmét, hogy ne ijedjenek meg, hogyha esetleg úgy érzik, hogy önök nem egészen így ilyenek, vagy nem így gondolkodnak, mert ez nem tragédiát jelent. Egyrészt ez egy vonzerőt jelent, másrészt pedig azt is magában hordozza, és erre is jó, ha figyelünk, hogy bizony a magunk erejéből sem az asszonyok, sem a férfiak a maguk szerepének betöltésére nem alkalmasak. Sőt, nyugodtan ki is mondhatjuk, hogy alkalmatlanok. Alkalmatlanok. A hit általi megigazulás itt is érvényes, csak hitben lehet valaki jó házastárs. Csak úgy, ha Krisztustól nyer erőt. Különben a saját természete uralkodik, ami meg, hogy milyen, hagyd ne ecseteljen. Erről már sokat beszéltünk. Az önzésnek annyiféle színe variációja van, hogy kár felsorolni. Nem vagyunk alkalmasak a házasságra. Épp nemrég voltunk feleségem és Zsuzsával egy házasságkötésen, ahol a prédikátor egy olyan beszédet mondott, ahol elmondta, hogy én 7 éve vagyok házas, mondta ő, és 7 éve tudom, hogy alkalmatlan vagyok a házasságra. És így mondta ezeket a gondolatokat, és nem tudtuk, hogy mi fog ebből kisülni. Ugye fiatal házasok most kötnek házasságot, és ilyen gondolatok. De aztán kijött nagyon szépen belőle a hit általi megigazolás, hogy igen, láthatjuk és tudhatjuk a mértéket, ha hitben nem járulunk ahhoz, aki ezt be tudja teljesíteni, akkor csak úgy nézhetjük távol, és azért szép, de ennek mi köze a valósághoz. Ugye? Tehát azért is mondom, hogy most ne úgy gondoljuk, hogy hát ez távoli tőlem, hanem lehetünk ilyenek, ha Krisztustól kapunk erőt. Lehetünk ilyenek, hogyha ő hozzájárulunk. Lehet bátorságot verni, hiszen az igében teremtő erő és hatalom rejlik, és Krisztusban minden lehetséges. Sokszor előjön közöttünk az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát lehetséges. Jó feleségnek, jó férjnek lenni, és a feleség tulajdonságaiból rögtön következtethetünk a férjnek a tulajdonságára is, aki annak a tulajdonságnak teret ad-e, vagy hátráltatja. Tehát ez egy összefüggő dolog. A férj és a feleség egységet alkot. Tehát mindig egy kicsit úgy a férjfére is tekintünk, ahogy az asszony és a Krisztus kapcsolatára. Mert a Krisztus a férj jelképe, az asszony pedig az egyház jelképe. Idézem tehát az első versét, a 10. verstől, de az első vers, amit felolvasok. Derék asszonyt kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Hát igen, rögtön meg is állok. Derék asszony. aki tényleg megfelel annak, amire Isten rendelte, ez olyan kincs egy férfi számára, hogy tényleg itt a végén olvashatjuk, hogy a férje boldognak nevezi magát, meg őt is. Mert boldogítja a családját, a férjét, a gyerekeit. Ő maga is boldog. Értékes, valami különleges értéke van, és felteszi a kérdést, hogy kicsoda találhat. Hát az emberek keresnek, hát másra halljuk, ugye, hogy az emberek keresik a társat. Hogy ki az, aki illik valaki másik emberhez, akár férfi, akár nő, hogy hogyan lehetne megtalálni. A Biblia erre is válaszol, ha az Úrtól kérjük. Ha az Úrtól kérjük. Azt olvashatjuk a legelső fejezetben Mózes könyvében, hogy második fejezetben, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Isten nem erőltet senkire semmilyen társat, de lehet tőle kérni. És ha azt kiváljuk türelemmel, és magunkat készítjük arra, hogy Isten beteljesíthesse rajtunk az ő ígéretét, akkor ő tud adni olyan társat, aki hozzánk illő. Nagyon sok ember ezt nem várja meg, a saját feje után dönt, aztán meg is bánja utána. Az asszony az egyház. Hogy alátámasztanom igehelyekkel, felidézek három igehelyet, csak hogy lássák, hogy nem a fantáziám terméke ez a kép, hanem például Ézsaiás könyve 54. fejezetében olvashatjuk a következő igét, az 5. versben. Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltód Izraelnek szentje, az egész föld istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Íme, férj Isten, a hívő, az asszony. Aztán Jeremiás könyve 3. fejezet 14. versét is felidézem, ahol azt olvassuk, hogy mert én férjetekké lettem néktek, és magamhoz veszlek titeket. Tehát ugye ez is van egyértelmű. Aztán olvashatjuk az Efezusi levél 5. fejezetéből, hogy a férj úgy szeresse a feleségét, mint ahogy Krisztus az egyházat. Ez is beszédes. Külön szép tanulmány lenne, ajánlom figyelmükben, nincs módunk rá. 8 fejezet szól a Bibliában, énekek éneke, 8 fejezete arról, hogy milyen egy igazi szerelem, és milyen egy igazi szerelmes, és milyen egy igazi házastárs. Tehát van mit ebből merítenünk. Most nem ez a témánk, példabeszédek könyve. Kicsoda találhat? Most vetítsük egy pillanatra az egyház és a világ helyzetére. Egyház, asszony. Kicsoda találhat? Hol van derék? Igazi egyház. 24 ezer egyház van, keresztény közösség, csak a keresztények között. Hol az igazi? Ennek ára felülmúlja az igaz gyöngyöket. Hol van olyan egyház, ami értékes? Ami tényleg Isten egyháza? Mindegyik általában egyház azt mondja magáról, hát én nálam, én vagyok az. Ugye, szerényen és háttérbe húzódóan azt mondják, hogy én vagyok az. Ugye. Ez már önmagában kicsit furcsa, mert hogyha valaki egy asszonyra tekintenék, és azt mondják, hát hol találok igazi asszonyt, és előállj azt, én vagyok az asszony. Ugye? Szóval én furcsán érezném magunkat, hogy hát, valahogy érezzük azt, hogy hát igen, ilyeneket lehet mondani, esetleg szépen hangzik. Például van egyik egyház, amely kimondta, hogy nincsen rajta kívül más egyházban üdvösség, szerényen, háttérbe húzódóan. Hát ilyenkor az emberben mindig olyan kételyek ébrednek, hogy hát mintha azt mondta volna Krisztus, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Hát ha így lenne, hogy rajta kívül nincs máshol üdvösség, akkor azt mondanám, mindannyian fussunk gyorsan, és holnap abba az egyházba keresztelkedjünk meg, mert hát ha így van, akkor ez csodálatos, mert semmi más nem kell csinálni, csak be kell oda mondjuk tagolódni. Tehát ez nem így van. Ez nem egészen így van. Nem az egyház üdvözít, hanem a Krisztushoz való kapcsolat, hiszen ezért mondja, férjetek ki lettem néktek. Ez egy nagyon nagy kérdés, amit tulajdonképpen nem is szabad megválaszolni embernek. Illetve mindenki megválaszolhatja, mármint okosan ki lehet állni, ez az egyház. De ennek semmi értelme, úgyse hiszik el az emberek. Ezt csak úgy lehet megtalálni, hogyha az emberek keresik. Ha figyelik az Isten akaratát. Ha megnézik azokat az igehelyeket, hogy mit mond az igaz egyházról, a tiszta asszonyról. A tiszta asszony szűznek nevezi, szeplőtlennek nevezi. A hamis asszonyt pedig paráznának nevezi. Jelenések könyve 13. fejezete, 17. fejezete, parázna. A parázna azt jelenti, hogy összevegyül világi dolgokkal, Istentől idegen eszmékkel, hatalommal. De Jézus Krisztus sem a rómaiaknak a kezét fogva végezte el a megváltást, sem más világi hatalomhoz fordult. Ez önmagában bármelyik egyházat leleplez, bármelyik egyház, ami hatalomhoz fordul, Biblia szerint ez paráználkodik. Nincs szükség nagyobb hatalomra az Istennél. Isten hatalma pont elég. Miért kell emberi hatalom hozzá? Ez rendkívül furcsa, és nagyon sok keresztény ember meg is botránkoztat, hogy az egyházak közül többen is nyújtják a magukat az állam felé, hogy ide kérem a pénzt. De érezzük, hogy olyan furcsa. Hát Krisztus egyháza nem tudja magát eltartani. Valami hiányzik talán Krisztusban, hiszen azt mondjuk majd, hogy az ő háza kincse soha nem fogy el. Hát hogy lehet ez? Ilyen nincsen. Illetve hát akkor az nem lehet az egyház, biztos, hogy nem az egyház, ahol keresnünk kell, mert az Isten egyházának kincse soha nem fogy el. Majd mindjárt olvasom a következő verseket. Ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Hát mi a Krisztus egyházának az ára? Mi egy igaz asszonynak az ára? Hát ez elmondhatatlan. Nem lehet semmivel se elcserélni. Olyan kincs és érték, hogy az ember azt mondja, hogy hát ez minden más földi kincs, ház, javadalom elmehet, csak az asszony maradjon, mondja egy férfi, aki tudja, hogy milyen, hogyha megtalálta azt az asszonyt. Hát mi mást érhet, hogy valakivel szeretettel oda mehet, valakiben elrejtőzhet. Van Buda Ferencnek ez a szép verse, ne rejtőzz el, úgy is látlak. Nem tudod, Zsuzsám, pár mond? Rácsukom a szempillámat, igen. Tehát ahol otthon lehet az ember, és ez olyan érték, ami nem felcserélhető. Krisztus egyházának olyan értéke van, hogy Krisztus a vérét adta érte. És ezért mondja Péter apostol első levelében a Biblia, tudván, hogy nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltatatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Első levél, első fejezet, 18-19. verse. Krisztus vérénél nagyobb nincs ár ezen a világon. Ilyen drága az egyház neki, a hívő ember, hogy érte az életét adta. Egy igazi férfi is a feleségért az életét kell, hogy adja. Ami nem azt jelenti, hogy most egy késsel szúrjon keresztül és meghalok, ugye? Nem ez az életadás. Sokkal nehezebb az, hogy a hétköznapokban figyelmes, türelmes, tapintatos legyen, együttérző, amire természetesen, hogy a férfiakról is kiáltsuk a bizonyítványt, nem képes és nem alkalmas, csak ha Krisztusban van. Bízik abban az ő férjének lelke, és annak marhája nem fogy el, vagyis házának kincse. Íme itt a másik ige. Tehát bízik benne. Bizalmát veti belé. Ez hatalmas dolog. Krisztus az ő egyházába veti a bizalmát. És amikor azt mondja, hogy az ő házának kincse nem fogy el, akkor arra is úgy gondolhatunk, hogy a legnagyobb kincs és érték az egyházban maga az Isten. Aki Istenben gazdag, például mondta egy alkalommal Jézus, hogy nem azok fognak üdvözülni, akiknek sok pénzük van, hanem aki Istenben gazdag. Istenben gazdag pedig úgy lehet az ember, hogy átadja magát a szívét Istennek, és Istenben elrejtőzik, és az Isten termi benne a lélek gyümölcseit, majd a vetítésünk erről szól. Így lehet gazdag Istenben, és az ő kincsei kifogyhatatlanok. Ezért létezik az, hogy az igazi egyházban nem létezik az, hogy olyan szükség lenne, amit Krisztus nem elégít ki. Tehát amelyik egyházban mégis van olyan szükség, ami elviselhetetlené teszi a helyzetet, akkor valami baj van. Vagy az ige téved, vagy az egyház valami bűnben leledzik, és abból ki kéne tisztulnia. Mert különben akkor nem tudja Isten megáldani. De lelkileg is fontos ez, mert a kincs és az érték, az egyik példázatban Jézus elmondta, az az igaz gyöngy, amiért az ember eladja mindenét, az maga az Isten és az Isten igéje. Az Isten beszéde olyan kincs, ami nem mérhető semmilyen könyv értékével, semmilyen emberi beszéd értékével, mert maga az Isten szól az emberhez, ez pedig olyan kincs, amiért érdemes mindent feláldozni. Ez kifogyhatatlan. Jóval illeti őt, és nem gonosszal az ő életének minden napjaiban. Tehát ugye a férjének lelke bízik benne, és jóval illeti őt, és nem gonosszal. Krisztus az egyháznak jót akar, egy igazi férje a feleségének jót akar. Jót kell, hogy akarjon. Nem szabad más szándékkal közeledni felé. Nem szabad rosszat feltételeznie, hanem jót akar. Hogy mindenképpen a jót hozza ki belőle. Ha egy emberről eleve a rosszat feltételezzük, akkor valószínűleg azt a rosszat meg is valósítja. De hogyha a jó megjegyzéseinkkel, a bátorító megjegyzéseinkkel fordulunk felé, akkor majd látni fogjuk, hogy ez a bátorítás egy igazi asszonynál mit hoz elő. A férjének a bátorítása. Ezért a férfiaknál nagyon kell figyelniük arra is, magamat is természetesen beleértve, hogy a feleségünket bátorítsuk. Hogy erősítsük. A feleségek gyengébb edények nevezi a Biblia a női létből fakadóan, és a férfinak bátorítani, erősíteni kell őt, hogy felerősödjön, hogy bátran cselekedjen, mert ha ezt megteszi, olvasom tovább, keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel kedvel. Egy kép bontakozik ki előttünk, ókorban vagyunk, gyapjú és len, abban a világban abból készült az, mi készült? A ruha, ugye? Vagy állati bundából, pontosabban a juhnak ugye a gyapjából készítették, vagy lenből, mind a kettő nagyon tartós és kiváló természetes anyag. Közös tulajdonságuk, hogy ruha készül belőlük, illetve valamiféle szőnyeg is, majd később látjuk, vagy valami alkalmatosság ilyen lakásban, illetve hogy fehér mind a kettő, fehér. És a ruha jelképe a Bibliában, és a fehérség üzenetet hordoz, idézem Jelenések könyve 19. fejezet 8. verse, és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, ami len ruhát jelent, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Mi ennek az asszonynak a legelső tevékenysége, amit megemlít itt a Biblia? Azt mondja, hogy keres gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Nagyon nagy gondolat van ebben. Ez a legelső és legfontosabb foglalatossága, hogy ruhát készít. A ruha viszont a Bibliában a jellem jelképe. Jellemet épít. Jellemet formál. Ez a legfontosabb egy asszonynál. Nem az, hogy mi, hogyan, stb. Jellem. Így mondja Péter apostol, hogy asszony a szelíd lélek csendes romolhatatlansága. Ezt kell építeni egy asszony. A kedvességet, majd látjuk, énekel. Kedvesség ömled az ajkain. Ez a legelső és legfontosabb tevékenység egy asszonynak kellene, hogy legyen, hogy kedves legyen, hogy a jelleme szép legyen, vonzó legyen, hogy Isten lakozhasson benne, hogy fejlessze, építse a tulajdonságait Istenben. Ezért kellene, ugye, amikor azt mondja, hogy fel kell reggel, és még éjjel sem alszik az ő szeme világa, majd a későbbi versekben olvasok, akkor arra gondolhatunk, hogy miért? Mert éjjel is azon jár az esze. Hogyan tehetnék jót? Most persze ez nem azt jelenti, hogy most éjjel fel kell virrasztani, mert majd látni fogjuk, hogy mit jelent ez a bibliai nyelvezetben, de nagy üzenetet hordoz, hogy állandóan ezen gondolkodik és időzik, hogy hogyan lehetne jellemruhát építeni. Megkészíti azokat kezeivel, kedvel, munkálkodik. Nem immelámmal és nem olyan kelletlenül, hogy hát, igen, hát muszáj, hanem valami kedv van benne, valami derű, öröm. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Érdekes ez a kereskedő hajó, illetve a kereskedés a Bibliában újra és újra előkerül, a sáfárság, hogy az ember tulajdonképpen sáfárnak nevezi a Biblia, kapott talentumokat, kincseket, és ezekkel sáfárkodnia kell, kereskednie kell. Az asszonynak is, és az egyháznak is. Nagy messziről behozza az eledelét. Mi az eledel? Mi a táplálék? Hát a földi világban a kenyér. De az Isten világában, vagy egyház világában az Isten igéje, mert azt mondta Jézus Máté 4:4-ben, mert az Isten szájából származó minden igével, mint kenyérrel él az ember. Ez az eredel. A tiszta beszéd. Aki az én beszédemet szólja, szólja tisztán, mert az én beszédem olyan, mint a tűz, mint a sziklazűző pöröly, olvashatjuk Jeremiás könyvében. Mi köze a búzának a polyvához? Aki az én igémet beszélje, beszélje tisztán. Tehát az Isten beszéde, ezért van az, hogy az egyházban a legfontosabb tevékenység nem különféle programok szervezése, meg valami nagyszabású rendezvények, vagy akármi más, az Isten beszéde. Mert honnan tudná az Isten egyháza, hogy mit akar az Isten, ha nem az ő beszédéből? Hogy mi az Isten üzenete nekünk, ha nem az ő igéjéből? Nem emberekkel, hogy kiállnak, és azt mondják, hogy nekem az a véleményem arról, hogy, meg én nekem az az élményem, hogy, ezek elmennek a maguk helyén, de az Isten egyházában nem ez a fő program, hogy emberek ott magukat bemutassák, vagy önmagukat prédikálják, hanem az Isten igéjét kell prédikálni. Az Isten igéjét kell szólni, összeülni, ízlelgetni, enni, biblia köröket tartani. Bennem is úgy sokszor felvetődött, hogy mi is így, már évek óta, hogy együtt hallgatjuk az előadásokat, tényleg talán jó lenne talán úgy folytatni egyszer, hogy úgy körbeülnénk, és úgy beszélgetnénk, elővennénk egy szakaszt. Én nagyon nyitott lennék, hát nem tudom, hogy esetleg a második félben lehetne egy ilyen megpróbálni, hogy úgy üljünk körbe, és nem előadást hallanak. Én megmondom, hogy sokkal jobban szeretem azt, hogyha beszélgetünk. Körbeülünk, és előveszünk egy könyvet, mondjuk egy bibliai könyvet, akár római levelet, csodálatos ige, vagy akár zsidókhoz írt levelet, vagy János evangéliumát, és elolvasunk egy szakaszt, és közösen megbeszéljük. Előre készülünk is, utána nézünk, hogy hol vannak összefüggések, mit akar itt tulajdonképpen mondani, olyan felemelő ez a beszélgetés Isten igéjéről, ez az eredel. Megelégíti a lelket, akkor az ember kimondhatja a kérdéseit, igen, nem, de ez hogy van az én életemre, hogy illik, és stb. És ilyen problémában vagyok. És az igéből közös kutakodása, ugye sok tanácsos által áll meg az ország, olvashatjuk például a beszédek könyvében, kibontakozik egy megnyugtató válasz. És ez olyan jó. Ezt nem valaki megmondja, hanem mi magunk ráébredünk. Nagy messziről behozza az eredetét, ebben egy profécia is van. Isten egyháza a népek gazdagságát eszi. Így mondja Ézsaiás könyve. Népek gazdagságát eszitek. 62. fejezet. 60. fejezet. 40. fejezettől folyamatosan jönnek a nagy proféciák az Isten népéről. Nagy messziről behozza az ő eredelét, népek gazdagságát eszitek, vagyis az embereknek észre kell, hogy vegyék azt a gazdagságot, ami az egyházban van, és vonzódnia kell hozzá. Ugye érdekes, hogy sokan úgy gondolják, meg ez is fontos, hogy embereknek menni is kell az emberekhez, de az igazi nagy evangelizálás a világon az lenne, hogyha olyan vonzerőt gyakorolhatna Isten egyháza, hogy úgy mondjam, és a végidőben ez meg is fog teljesedni, hogy egy embert ezren ostromolnak és kérdezik őt. És beszél nekünk az Istenről. Tehát az igazi evangelizálás a végidőben az lesz igazán, hogy emberek oda mennek, ahol van a kincs és a vonzerő, a melegség, a bátorítás, a tiszta beszéd, a világosság. Fel kell még éjjel, eledelt áld az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt. Az ő kezének munkájából szőlőt plántál. Fel kell még éjjel, eledelt áld az ő házának, és rendel ételt az ő szolgáló leányainak. Hát ugye most azt mondanák, kedves ügyek, hát azért az már kicsit túlzás, ugye még éjjel is ilyenek foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy talán arra utal, mint ahogy a 18. versben mondja, hogy látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Akkor itt nem arra kell gondolnunk meggyőződésem szerint, hogy most éjjel álljunk neki dolgozni, és éjjel valamit csinálni, hogy most valami sürögni, forogni, mert mindenképpen mi valamit akarunk bizonyítani. Nem erről szól a Biblia. Hiszen vannak olyan igehelyek, például a 127. Zsoltárban, talán többen is ismerik a híres igehelyek, hogy hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének az Úr álmában áll eleget. Íme itt van megint ugyanaz a kép, hogy eteti, eledelt ad. Például a Beszédek könyve 3.-4. fejezetében olvashatjuk, hogy gyönyörűséges lesz a te álmod. Zsoltárok könyvében azt olvashatjuk, hogy békességben fekszem le, és legott elalszom, mert te adsz uram nékem bátorságos lakozást. Tehát arra gondolhatunk inkább, hogy igen, az Isten ad neki eledelt, és ő is a gondolatvilágában úgy él, álmodik. Isten álmában is szól az emberhez, szólhat. Hogy rendezi a gondolatait, táplálja őt, és ő is a gondolatvilágában a házának az ügyét, a szeretteinek a sorsát hordozza. Tehát nagyon érdekes ez, hogy éjjel is tevékenykedik, amikor az egészséges életmódról tanultunk, és a pihenés, és az álmodás, és az alvásnak a kérdéséről tanultunk, akkor megtanultam azt, hogy négyféle agyhullám van az éjszaka az emberben, és ennek az egyik legérdekesebb fázisa az úgynevezett REM hullám, ami ugye a hullám típusok között a legmagasabb ponton áll, egy sajátos agyhullám, erőteljes szemmozgással kísért álmodási fázis ez. Erről a fázisról szól, hogy gyönyörűséges lesz a te álmod. Tehát úgy tűnik, hogy Isten beleszól ebbe az álmodásba, mert az ember igényli. És tényleg hát, akinek ez megadatik, hogy éjszaka is a jó Istennel együtt van, és a lelkében rendezheti a dolgokat, mert nem tudják pontosan ugyan a tudósok, hogy mi történik a REM fázisban, de feltételezik, hogy a napközbeni benyomásokat, amik érték, azokat, mint így rendszerezi, fiókolja az agy, a maga helyére kerüljön, ha az ember kéri este, hogy Uram, még éjszaka is, ahogy mondja Dávid, oktassanak az én veséim, ugye itt a vese a belső ember jelképe volt, hogy még Isten a lelkét oktassa. Kérhetjük, és Isten azt mondja, rendben. Én éjszaka is megkereslek, éjszaka is veled leszek, éjszaka is adok neked világosságot. Amikor azt mondja, hogy gondolkodik mezőfelől és megveszi azt, az ő kezeinek munkájából szőlőt plántál, az ő derekát felövezi erővel és megerősíti karjait. Akkor nagyon érdekes gondolatok juthatnak eszünkbe, ez az asszony gondolkodik, hogy kiterjessze a hatását. Nem csak az otthonában, hanem venne mezőt. Tovább akar lépni. A régi ókori világban, és kommentárokban olvastam, hogy hát az ókori világban egy asszony nem vehetett mezőt. Hát egy nő nem gazdálkodhatott a pénzzel, mert a férj gazdálkodott a pénzzel, és mégis bízik abban az ő férje, rábízza a vagyonát, és azt mondja, hogy menj, vegy meg, bátran. Ha neked terveid vannak, és alkotó erőd, hát lép, cselekedj, én bátorítalak. Akinek van, még több adatik. A talentumok példázata. És ez az asszony és a férje létre is érvényes, hogy aki bátran tud jót tenni, aki bátran tud cselekedni. Én is, amikor ezzel a fotóművész barátommal beszélgettem, mondtam, hogy küldje el ezeket a fotókat. Nem tudom, hát önöknek tetszenek ezek a fotók? Ugye érezzük, hogy ezek nem akármilyen fotók. Hanem el lehet küldeni a National Geographic szerkesztőségében, nem? Egy példány, tisztelt példány. Nem kell hozzáfűzni semmit. Vagy van valakinek szeme, vagy nincs. És könyörögjön valaki valakinek, hogy esetleg... Mondom, merjen nagyokat gondolni. Mert a talentum az Istentől van. És Isten azt akarja, hogy mint a tőké és a maga tőkéjét, mi a talentumainkat kamatoztassuk. Ne csak áldogáljon. És a legnagyobb kamatoztatási lehetősége a világban, az Isten egyházában, a vele Istennel való közösségben kamatoztatni. Ez a legnagyobb ajándék. Ezért szeretném volna, hogy egy kicsit, nem tudom mennyire sikerült, hogy tartsuk értékesnek Isten egyházát, és keressük. Ezt nagyon fontosnak szeretném mondani, hiszen van-e valami ennél érték? Azt mondja, ennek ára felülhaladja az igaz gyöngyöket. Tehát én is úgy voltam, amikor ezzel a kérdéssel viaskodtam az életemben, hiszen annyi egyházban megfordultam, annyi közösségben jártam, hogy most hol az igazság? Vagy ez az egyház? Vagy nem ez az egyház? Vagy mi az igaz? Hol az igazi egyház? És mindig vajultam ezen, hogy hát hogyan lehetne ezt megtudni? És hát nem tudtam másra jutni, mint ahogy az ige vezérelt, hogy keresd meg, hogy aki az igét tisztán szólja. Hát igen, de ott is vannak emberek. Emberek tele vannak hibákkal. Igen, valóban. Sőt, tulajdonképpen, mivel egyik ember nem különbözik a másiktól, hát tulajdonképpen milyen alapon várjuk mi azt, hogy az egyik ember jobb a másiknál, vagy nem tudom, egyik egyháznak a tagja jobb a másik egyház tagjánál. A Biblia azt mondja, hogy nem jobb, pont olyan rossz, önző, reménytelen, elveszett. Csak az a kérdés, hogy ki milyen megoldást talál, kinek mi a kiút. Ismerje az ige kiútját, és az igaz egyházban egy eledel van, egy vezér van, egy kőszikla van, egy támpont van. Nem ember, hogy valami tekintélyes, nagy, hangzatos vagy híres ember megmondja, hogy mit kell tenni, vagy valami egyházi tekintély, hanem Krisztus. És abban az egyházban, ahol Krisztus igéje él, ott joga van a legkisebb testvérnek és a legnagyobbnak egyaránt azt mondani, hogy de testvéreim, hát az Isten igéje ezt mondja. Hát ez a mi zsinórmértékünk. Te azt mondod esetleg, de ez ellenkezik az Isten igéje. Ezt nem követhetjük, amit te mondasz. És ebben az egyházban ugyanúgy vannak viaskodások. Ugyanúgy vannak emberi gyengességek, ugyanúgy vannak nehézségek, mint ahogy volt a korintusi gyülekezetben, az efezusi gyülekezetben, a galata gyülekezetben, és mindenhol. Hát, ha valaki azt mondja, hát keresem az egyházat, és akkor majd megtalálok igaz emberek, föld felett lebegő embereknek gyülekezetét, ilyet ne is keresen senki, mert a Biblia azt mondja, hogy sose fog ilyet találni. Sőt, a végidőig az Isten egyházában állandó küzdelmek lesznek. Rosta lesz. Lesznek konfliktusok, ütközések. Ez olyan természetes, mint hogy egy családban is vannak ütközések. Csak az a kérdés, hogy hogyan oldják meg? Megharagszanak, sértőd, bosszút állnak? Vagy pedig azt mondják, hogy Krisztushoz járulunk és bocsánatot kérünk egymástól, jó Istentől. Tehát én is, amikor ezt megértettem, hogy én nem kérhetem számon emberektől, hogy jók legyenek. Az egyetlen egy... Csak azt az utat követhetjük, amit Mózes követett, amiről ír a Zsidókhoz írt levél Pál apostol. Inkább vállalta Mózes az Isten népével való együttnyomorgás, mint a bűnnek ideig órái való gyönyörűségét. És azért mondom, kedves hallgatók, mert hát mindannyian biztosan keresnek. Ezzel a szemszöggel keresünk, mert sok csapdát kikerülhetünk, hogy ne menjünk bele olyan utakba, amiből aztán majd vagy olyan hurok a lábunkra akad, vagy pedig egy nagy vargabetűt teszünk, és aztán a végén nem odaértünk, ahova akartunk. Hanem azt az utat keressük, ami tényleg a legjobb út. Amikor azt mondja, hogy derekát felövezi erővel, akkor az Efezusi levél 6. fejezete juthat eszünkbe, amikor azt mondja ott a Biblia, hogy igaz, hogy övezzétek fel derekatokat az evangélium szerzésének, hogy is van pontosan, idézem akkor szó szerint, Efezusi levél 6. fejezet, álljatok hát elő, körülvezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazság mellvasába. Amikor egy ember az ókori világban tevékenységet kezdett, akkor ugye a férfiaknál is általában ilyen hosszú tógaszerű ruha volt, és a férfiak azt tették, hogy felhúzták az alsó részét a ruhának, hogy tudjanak hajolni, menni, lépcsőzni, mászni, stb. És akkor ezt a ruhát felhúzták, és egy övvel körül övezték, hogy tudjanak cselekedni, menni. Hát ezt jelentette. Az öv, másrészt pedig, amikor azt mondja, felövezvén, ez jelenti, hogy felölteni magatokra az igazság mellvasába, az igaz lelkűség öve. Ezek azok a képek, amelyek mutatják, ha mi bármilyenféle tevékenységet szeretnénk az életben végezni, akkor mielőtt bármit tennénk, akkor öltözzünk fel igaz lelkűségbe. Vagyis járuljunk Krisztushoz, és rendezzük le a bűneinket. A zsidók ezt úgy próbálták megtenni, azt mondja a Mózes 5. könyve 6. fejezetében, amikor leülsz, és amikor felkelsz. Amikor kimész a házadból, vagyis amikor bejössz. Ezért ők tettek egy ilyen kis dobozt az ajtófélfára oda a sarokba, amikor az ajtó sarkán ott, és kiléptek a házból, és megérintették a kezükkel azt a kis dobozt. És ebbe a dobozba rá volt írva, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből, teljes elmédből, stb. Hát ugye mi ezt nem tesszük, de én úgy gondolom, hogy talán nem lenne baj, ha ilyet tennénk, ugye? Mert ha gondolatban, képzeletben mi mindig, amikor kilépnénk az ajtó, megérintenénk az ajtófélfát, és azt mondanánk, Uram, a te nevedben akarok innen kilépni. És amikor megérkeztünk haza, sokan fáradtan, idegesen, türelmetlen, akkor Uram, most úgy akarok a házba lépni, hogy a te lelked legyen velem. Nem szép gondolat lenne ez így? Hát mindig a cselekedeteinket hassát az a tudat, hogy én most Istenből akarok cselekedni, az igaz lelkűség melvasába. És akkor ugye hazalérünk, vagy kilépünk az utcába, és akkor valaki ránk üvölt, ránk dudál, vagy nem tudom, mi történik munkahelyen, ugye, vagy az eladó durván szól hozzánk. Ugye, a melvas, az beleüthetnek, de felfogja az ütés. Ugye a hitnek pajzsát is felvegyétek. Valaki támad, felemeljük a pajzs, és akkor a nyilak leesnek róla. Tehát ilyen képekkel mondja a Biblia, és ez az asszony is felövezi derekát erővel. Tehát úgy cselekszik, hogy nem a saját cselekedete az, hanem felöltözött Krisztus igazságába. Végig a hitáltali megazulásról szól különben ez a szakasz. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása. Az embernek szüksége van elismerésre. Szüksége van arra a tudatra, hogy volt értelme a munkájának. És amikor itt a nyomdában benn voltunk, több mint 24 órát, azt nem mondom, hogy étlen szomja, mert tudtunk enni is, meg inni is. Csak fárasztó volt, rendkívül fárasztó. Elromlott többször a nyomdagép, azt már megszoktam, mert a könyvei nyomtatás általában elromlottak a nyomdagépek. De akkor mi kimentünk a barátommal az autóba, és fohászkodtunk a teremtőhöz, csak megindult a nyomdagép. Nem tudták a munkások mitől. Tehát, és amikor vége van, akkor az ember látja, hogy igen, volt értelme. Mert érzi az ember, hogy nem azt csinálja, ami a magája, hanem úgy érezzük, hogy olyan üzenetet szeretnénk közvetíteni a világnak, amiben van üzenet, van értelem, van miért. Ugyan egy családban is, egy házasságban, egy asszonynak. Látnia kell, hogy értelmes az a munka, amit csinál. Mert ha nem látja az értelmét, akkor nincs értelme csinálnia. Akkor nincs kedve csinálnia. Hogyha látja, hogy értelmes az, hogy gondoskodik a gyermekéről a szülő, vagy a feleség, vagy a férjéről, vagy egymásról, hogy az életüknek van egy iránya, értelem nélkül és belátás nélkül és elismerés nélkül nincs, és az ő férje is elismeri őt, majd látjuk itt a végén. Tehát a férjének dicsérni kell a feleségét. Nagyon sok férfi ezt elmulasztja, és mindannyian a férfiak sokszor elmulasztjuk, így mondhatnám pontosabban, hogy bátorítsuk, elismerjük a hozzánk tartozó társunknak az értékeit, jóságát, rólunk való gondoskodását. Aki egyedülálló, és sok évig élt egyedül, és aztán már nem egyedülálló, hanem társat kapott, azt tudja igazán nagyra értékelni, hogy van mi az, valami az asztalon, hogy valaki vacsorával vár, ugye? Vagy tiszta ingen van, vagy... Ezek olyan nagy dolgok, ezek nem kis dolgok, ezek nagy dolgok. Mert abban az ingben, ruhában, ételben benne van a szeretet, a gondoskodás. Kezeit veti a fonókerékre, és kezeivel fogja az orsót. Megint a tevékenység, már beszéltünk róla. Az alkotás, a jellemépítés. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőknek. Jóságos, adakozó. Segít embereken, bőkezű. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinban öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolati és bíbor az ő öltözete, egy egészen új szempont kerül előtérbe. De ez kapcsolódik már egy előző szemponttal, amikor azt mondja, hogy gondolkodik mező felől, megveszi azt, kezeinek munkájából szőlőt plántál. Mezőn termelik a gabonát, a szőlőben pedig a szőlőle levet, mustot. Szőlőlé. Minden munkájában egy nagy gyümölcs van, amiből fakad minden, és amit termel, a Krisztus megváltásának a jelképe a szőlő és a kenyér, és ezt adni az embereknek, és ebből élni a megváltás gyümölcséből. Ez úgy kapcsolódik ehhez az igéhez, hogy a hó, amikor hó van, akkor hideg van, ugye? És a háza népét karmazsinba öltözteti. A karmazsin szín, nem tudom, tudjuk, hogy milyen? Milyen szín? Vörös. Milyen vörös? Ha valamihez hasonlít. A vérnek a színe. Mibe öltözik az ő háza népe? Krisztus vérébe. Ezáltal van a megtisztulás. Jelenések 12 azt mondja, hogy megtisztultak a bárány vérében. Ez a legcsodálatosabb öltözet. Nem a ruha, ez az öltözet. És akkor azt mondja, hogy egész háza népe karmazsinba öltözött. Ez az asszony gondoskodik arról, hogy a lelki élet, a Krisztus megváltása naponta jelen legyen a család életében. Nem is gondolnánk, ugye, hogy milyen üzenetek vannak egy ilyen asszonyról szóló igehelyekben, hogy mennyi szépség. És azt mondja, hogy patyolat és bíbor az ő öltözete. A patyolat az milyen szín? Fehér. A bíbor pedig, de milyen vörös? Ez már nem vérvörös, hanem a kik szoktak bíborba öltözni? Hát igen, egyházi fők is, egyházi vezetők is szoktak, de a királyok. A királyok öltözete a bíbor. Igen, és azért érdekes ez nekünk, mert a Jelenések könyve első fejezet harmadik versében azt olvasod, hogy tett bennünket királyokká és papokká. A patyolat, a tiszta ruha, már beszéltem róla. Olyan érdekes ez, mert a templomnak a bejáratát egy függöny, pontosabban a sátornak egy függöny zárta le. Négy színből volt. Ugyanez a négy szín volt a templom bejáratánál, ugyanez a négy szín volt a kárpiton. Ugyanez a négy szín, mint egy ilyen bélelt szőnyekként, vagy ilyen kárpitként, ott volt a szentek szentjében és a szentében, végig, mindenfelé. Ez a négy szín volt a karmazsin, a bíbor, a fehér és a kék. És mindegyik Krisztust jelképezte. Krisztusnak a kék az isteni eredetét, a mennyvilága az égvilágából származik, a vér a megváltását, a király, a mennyei királyságát, a tisztasága pedig a fehéret. És ugyanígy a hívőket is kifejezi, mert tett bennünket királyokká, papokká, adott nekünk fehér ruhát, mi is mennyei eredetűek vagyunk, az Isten fiai, vászülettünk újjá, és oda készülünk. Tehát ezek a színek benne vannak. Az öltözetben, a háznak a berendezésében. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. A férjéről bizonyságot tesz. Az ő cselekedeteivel, az ő családjáról. Az igazi egyház Krisztusról bizonyságot tesz a világnak. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet ád a kereskedőnek. Ja, megint itt van a kereskedés. Kereskedik. Nem áll meg. Add, vesz. Ez az egyszerű földi kép, vagy jelkép mutatja, hogy ő a lelki értékekkel folyamatosan kereskedik. Szilárddal mi tartottunk egy testvérével egyetemben egy életmódtábort Bozsván, a Zempléni hegység szép vonulatai között, és ott mi írtunk egy kis tanulmányt a Bill Phillips, az testépítés, mi volt pontosan a címe? Nem tudjuk pontosan most a címét, de a testépítés filozófiája, vagy a testmozgás és az egészséges életmód gondolatai voltak ebben, és hát gyűjtöttünk mindenfelől a különféle testmozgással, kultúrával foglalkozó embereknek az írásait, és ebben a könyvben találtunk egy nagyon érdekes szakaszt, amely arról szólt, hogy a viszonzás törvénye. Szóval kivétel nélkül mindig, azt mondja, ezzel nem is érdemes szót vesztegetni, soha nem szabad azt mérlegelni, hogy én adok valamit, amiért nem kérek semmit vissza. Ez a testemmel is így van, ha én belefektetem, és a testemnek adok dolgokat, azt meg fogja fizetni a test. De az életben is így van. Ha mi adunk szeretetet, adunk jótékonyságot, adunk valami pluszt az embereknek, soha ne gondolkodjunk azon, hogy mit fogok érte visszakapni. Ez rossz filozófia. Az adásban benne van a visszakapás. Adásban benne van a viszonzás törvénye. És azt mondja, nem annyit fogunk visszakapni, mint amennyit adtunk. Azt mondja, erről nem is érdemes szót vesztegetni. Ugyanazt mondta, mint Jézus. Ez nem kell, nem tudom milyen vallásos embernek lenni, ez egy törvény, az adás és a viszonzás törvénye. Ha adunk embereknek jót, szeretetet, kedvességet, visszahull ránk az áldása, megsokszorozva a türelmetlenséget, idegességet, ha bántást, elviselhetetlen stílust és figyelmetlenséget, azt fogjuk visszakapni. Az is egy tükör lesz. Az emberek úgy fognak hozzánk viszonyulni. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak, az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van ajkán, nyelvén. Ez az egyház, ez az asszony, ez erőből cselekszik. Nem csak úgy téblából van, meghúzva magát a sarokban, vagy falrepedésben, ugye? Hanem erő. Beteljesíti, amit példabeszédek mondja, az igazak bátrak, mint az ifjú oroszlán. Hogy ékesség van a tetteiben, az ő ruhájában, ugye erő és ékesség az ő ruhája. Tehát ez szépek, amiket tesz. Nemes dolgokat csinál, és érződik az erő. Nem csodálatos dolog az, amikor olyan ember, vagy olyan hívő emberrel találkozunk, akiből sugárzik valami több, mint emberi. Ami nem önmaga, hanem az Isten lelke. És megnyugtató, hogy erőt sugároz, olyan felemelő befolyást áraszt, az olyan lenyűgöző, erre vágyunk, és mi magunk legyünk ilyenek. Ez nem egyéni kiváltság, hanem ez mindannyiunk része lehet, hiszen az az asszony az egyházat jelképezi, az egyház pedig egy egyszerű ember. Nincsen semmiféle különlegesség. Mindannyian lehetünk ezek. És a száját bölcsen nyitja meg, íme a bölcs tanítás, példabeszédek könyvénél vagyunk, ezt tanuljuk, hogy mitől bölcs egy ember. Kedves tanítás van nyelvén, de ez az egyik legfontosabb. Mi is ott a nyomdában voltunk, és találkoztunk egy emberrel, aki igaz dolgokat mondott. Igaz volt, amit mondott. De olyan durván, olyan faragatlanul, olyan stílussal mondta, hogy hát úgy összehúztunk a szánkat, magunkban mondtuk, de jó, hogy nem el kell dolgozni. Jött egy másik ember, aki vezető volt, aki ugyanúgy elmondta azt a problémát, amit nem kellemes hallgatni, de az egészet úgy mondta el, hogy olyan együttérzően, olyan részvéttel, olyan kedvesen, olyan empatikusan, hogy szinte a rosszban valami jót is szőtt, akkor éreztük, hogy milyen jó vele lenni, és még bár megfed esetleg bennünket, de mégis úgy érezzük, hogy hát ez egy nagyvonalú ember. Ez az emberrel együtt jó dolgozni. Tehát mennyire fontos az, hogy milyen a mi beszédünk, és bölcsen nyissuk meg a szánkat. Vigyázz az ő házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, a férje is, és dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. És a záró két vers előtt még ez a szakasz van, amit most itt felidéztem. Azt mondja, hogy az egész házanépe dolgát felügyeli, nem vonakodik valamit megtenni, hanem készséges. A fiai is azt mondják, hogy igen, ilyen édesanyánk van. Igen, jó vele lenni. És emlékszem egyszer, hogy anya mondta, hogy olyan jól esett neki, amikor a lánya azt mondta, hogy anyuvel, de olyan jó beszélgetni. Ennél nagyobb dicséretet el nem mondhat egy szülő, hogy jó vele beszélgetni. Mert megoszthatja a gyereke a gondolatait az édesanyjával, vagy édesapjával. És boldognak mondják őt, és az ő férje is dicséri őt. Úgy érezzük, hogy ez egy teljes élet, nem? Szóval érezzük, hogy ez egy teljes élet. Itt olyan mint egy fa, amit elültettek egy mezőn, és minden irányba az ága növekedhet. Adakozhat, kereskedhet, dolgozhat, alkothat, szőhet, fonhat, utazhat, jöhet, mehet, pénze van, szeretik őt, elismerik, ő is mást elismer, segít. Ez egy rendkívül szép élet. Hát ilyen perspektívát vázol fel nekünk a Biblia. Rólunk emberekről, ilyenek lehetünk. És egy asszony, miért az asszonyi létet választotta példaként Isten? Mondhatta volna az, hogy egy 12 éves gyerek. Nem ezt mondja, asszony. És szerintem ebben az üzenet rejlik önöknek, kedves asszonyoknak. Az Isten az önök létébe akar valami ilyen igazságokat elültetni, ilyen gyakorlati valóságban megmutatni a kegyelmét. Szerintem ez egy óriási nagy ajándék és megbizatás. Ne tegyük alacsonyabbra a mércét, mert Isten mindig magasra teszi, de úgy, hogy be is teljesíti. És hogy a férfiaknak is, magunknak is mondhatom, hogy minden hívő életében ez valóság lehet. De valószínűleg az asszony létben van valami speciális sajátosság, ami ezt úgy megerősíti, vagy kifejezi. És szerintem egy asszonynak, egy a hölgynek igazából ez egyik legfontosabb megbízatás, hogy ezt kutassa, hogy ő benne ez hogy rejlik. Ez a valóság, ami itt a szemünk előtt kitárul. És ez Krisztus örömére van, mert bízik benne a férje, dicséri őt, elismeri. Annál nagyobb dicséretet el nem lehet képzelni egy embernek ezen a földön, amit Dániel kapott Krisztustól, amikor odament hozzá, és azt mondta, hogy te kedves férfiú. Nem, te kedves asszony. Mindegy. De azt mondta, kedves férfiú, vagyis te egy kedves hívő, és abban a pillanatban már asszony is. Mert a jelkép ott van. Hát ennél nagyobb dicséretet az Isten nekünk nem mondhatná, hogy te kedves. Az azt jelenti, hogy elfogadott bennünket az Isten. És a férje dicséri őt. Sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Igen, a Biblia azt mondja, hogy egy-egy ház van. Csak egy, nincs kettő. Csak egy van, az igaz egyház. Ezt nagyon nehéz kimondani, de mégis ezt mondja a Biblia. És igehelyek sokaságát tudom idézni. Egy az én galambom, egy az én tökéletesem. A nő jelképében, mondja énekeinek. Egy. Az erdő mezői fáj között kitetszik csak egy. Tehát ezt nem lehet kikerülni. A Biblia azt mondja, hogy egy egyház van, egy igaz egyház. Lehet 24 ezer név, meg egyház. Mégis azt mondja a Biblia, hogy egy van. Nekünk ezt az egyet kell keresni. Mert az emberek csapdákban tévelyeknek jobbra-balra mindenfelé, és nekünk ez egyetlent kell megtalálnunk. Az egyetlen vőlegény vagy férj Krisztus. És keresni azt a közösséget, és keresni azt a lelkületet, amiben Krisztus azt mondhatja rólunk, hogy te vagy az én kedvesem. Te vagy az én feleségem. És ennek a köteléknek elsősorban nem az az igazi lényege, hogy valaki valami közösséghez, név szerint egy közösséghez tartozik. Ez sem mellékes, de nem ez a lényege. A lényege az, hogy Krisztushoz tartozik. És ő ebben a közösségben felvállalja a Krisztussal való közösséget. Erről a mai világ nem akar hallani. Ez, amit most így elmondtam, most itt el lehet mondani, nincsenek fegyveres rendőrök, és nem visznek be a börtönbe, bár eljöhet majd az idő, amikor ilyenért majd az ember, mert az egész világ azt mondja, hogy ilyen nincs, hogy egy igaz egyház. Pedig a Biblia szerint van. A mai világ azt mondja, hogy minden egyház igaz, speciálisan valamilyen igazságot képviselnek, az egyik ugyan sátánba hisz, a másik a nem tudom milyen emberben, a harmadik egy asszonyban, a másik egy kőben, az ötödik az ateista, mindegy, az ökumenizmus megyében szeressük egymást gyerekek, és minden út egy csúcsra vezet, ugye ilyeneket hallunk, ez nagyon szépen hallott, csak semmi köze ahhoz, amiről mi beszélünk. Ez nem az az út. Hogy lehet közösséget alkotni egy olyan világban valakikkel, aki az fehérre azt mondja, hogy fekete, a feketére meg, hogy piros. Azt mondja a Biblia, hogy jaj annak, aki a fehéret feketének, feketét meg fehérnek mondja, a jót gonosznak, a gonoszt jónak, a keserűt édesnek, az édest keserűnek, jaj annak. Nincs más közben járó, csak egy út. Nem lehet Buddha is, meg Krisna is, meg Krisztus is. A Biblia azt mondja, én vagyok, mondta Jézus, az út és az élet. Tehát ilyen nagy kérdéseket vet fel ez a téma. Család a kedvesség és hiába való a szépség, a női létnek rendkívül kísértése az, hogy a női lényből fakadó kedvességgel, szépséggel, külső szépséggel mondhatnám megbabonázza a férfiakat, hiszen hát nézzük meg a világ miről szól. Menjünk el egy újságbódi előtt, vagy nézzük végig ezt a kiállítást, ugye? Hát erről szól a világ. Ugye nem szívesen nézünk egy esetekben a falra, mert érezzük, hogy hát talán nem odavaló lenne egy kép, hanem esetleg a hálószobába, de mégis ott van. Nem tudjuk szinte kikerülni, ez a világ ilyen. Kedves akar lenni, és a szépséget akarja mutatni, és mindenféle formában akarja az érzékiséggel bombázni az embert. Amely asszony féli az urat, azt szerez dicséretet magának. A nőben a legnagyobb érték az Isten félelem. mert akkor bármilyen alkata lehet testileg, bármilyen adottsága lehet. Az a szeretet, az a melegség, az a vonzerő, az a isteni jelenlét úgy sugárzik ki belőle, hogy minden, megédesít mindent. Adjatok ennek a keze munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban, az ő cselekedetei, utolsó vers. Mit tesz vele az Isten? Adjatok neki még több talentumot, még több kincset, még több gazdagságot, mindent adjatok neki, neki adom önmagamat, neki adom az örökké valóságot, övé az örök élet. Minden az övé. Egyesül a hívő ember Krisztussal. Mindent megkap, az ő cselekedetei dicsérik őt. Hát úgy érzem, hogy egy olyan perspektívát kaphattunk, ami lenyűgöző. Lenyűgöző az asszony léten keresztül, és megismétlem, hogy ne megijedjünk attól, hogy miket mond a Biblia, ugye, hanem örüljünk annak. Hát mi rólunk a világban azt mondják, hogy talán majd egyről a kettőre eljuthatsz ebben a munkahelyen. Talán a fizetésed majd 5000 forintja felemeljük. És a világ mond ilyen nagy ígéreteket, ugye, hogy lesz egy házam. Az autómat, 1 millió forintos autómat, majd 15 milliósra kicserélhetem. Ilyeneket mond a világ, de a Biblia olyan magas mércét állít elénk, és olyan gazdag ajándékokat csillant meg, amelyekkel nem versenyezhet semmi. Mert a tét maga az Isten, a tét az örökké valóság, és a tét a beteljesült emberi élet. Hát ennek jegyében próbáltam összefoglalni ezeket a gondolatokat, hát nagyon elment az időnk, nem is tudom, merjem-e még kockáztatni, hogy még egy ilyen 10-11 néhány perces vetítés legyen. Még belefér? Mert a lélek gyümölcseiről hoztam anyagot, hiszen ez az mai témánk nagyon összefügg a lélek gyümölcseinek a témájával, és erről szól ez a vetítés. Jó, bocsánat, hányas lesz? 2-es. És azt hiszem 41-es pillanat, igen. Jó.
A gyümölcs a fa dísze, a bokor éke, szemed gyönyörgöttető ajándéka, a természet csodája. A virágból gyümölcs lett, beérlelte a nap fénye, a nyár heve, a víz ereje, az élet ízes, zavatos, legedőségesebb tárgyalmunkát. Benne a kezdet a célhoz élet. A sugárzó napok fényét, a tápláló erejét ezelmi ízben adja vissza a sokféle gyümölcs és termés. Felkínálja magát, fogyaszt el, s életem életedet táplálja. Testedet, lelkedet frissíti, felüdíti, sejtjeidet megújítja. A ropogós almák, a levüket csurgató érett körték, a zamatos szőlő, szilvák, málnák, keprek, palackok egyéni ízei, a mediterrán tájakat idéző narancsok, banánok, kivi, a tyúkék és datóják, és a számtalan egzotikus színű, formájú és ízű gyümölcs, mind az elveszett paradicsom távoli hírnöke.
Ezt hozta az ősz, hűs gyümölcsöket üvegtálon, nehéz, sötét smaragd szőlőt, hatalmas jásvisfény körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöpp irallik egy kövér bogyóról, és elpúl, akár a brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni, ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem. Párák és érett ízek éjszaka, jössz, s hőhíved a sárganak örül, s összefogtok, s áldott fürtök soka csukka szőlőn a náttetők körül. Mogos ágat dús almasúly törett, s zamat tölt minden őszi magvakat. Dinnyed agad, feszül cukros bele a mogyoróknak, s száz bimbó fakad. Késő virág, minőt a mészre. S már azt hiszi, örök a mészre, mert nyári sejtje csordul tettem.
Ha én fa volnék, csöndes örömeim lennének, messzi földről hozzám jönnének, ha engednének. Madarak raknának rám fészket, ott állnék tár egy út mentén, fáradt emberek nyugodtan megbújhatnának árnyékomban, hozzám jönnének. Szél járna zúrna bennem, virágporom hordaná mély csapat, napok vonulnának mellettem, éjek harmatozzák lombomat. Földi évszakok rendje forog, rajtam átáramlana, földig húzna gyümölcs súlya, lombom hullana, tavasz zsengítene újra, néma csillagok alatt, hóméi álmot aludnék, ha én fa volnék.
A gyümölcs a természetben és a lelki életben egyaránt a beérlelődést, a kibontakozást, a nyilvánvaló végeredményt jelképezi. Egyes termések ehetőek, jó ízűek, táplálóak, mások ehetetlenek, veszélyt jelentenek az egészségre. A szép külső nem egyszer a halál mérgét kínálja, míg a szerény kivitel sokszor az életet, erőt, felüdülést. A megejtő felszínnél mélyebbre kell hatolnunk, hogy választani tudjunk közülük. Az ember hite, elkötelezettsége, gondolkodása vagy lelkülete a beszédében, cselekedetében termi gyümölcsét. A külsőből következtethetünk a belsőre. Sokszor hosszabb idő elteltével derül ki, milyen is a gyümölcs valójában. Ehető vagy mérgező? Összhangban van-e a kinyilatkoztatás egészével? A törvényre és a bizonyságtételre hallgassatok. Nemekként szólnak azok, akiknek nincs hajnaluk. Jézus így szólt. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól. Őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Ekképpen minden jófa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet a jófa rossz gyümölcsöt, romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát.
A Szentlélek gyümölcsei életet gyarabító, fenntartó, fejlesztő hatásúak. A test, azaz a bűn által megrontott természet és az ellenhatalom gyümölcsei, az önzés, gyűlölet, harag, indulat, gőg, ítélkezés, végül pedig a kárhozat. A test cselekedetei, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, gulyálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedése, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók, akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben veteti azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtől kimarad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad, és egybegyűjtik, és tűzre vetik, és megélnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim.
És megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéről jött ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek pálya volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét.
És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcsfája növekedik fel. Leveleik el nem hervadnak, és gyümölcseik el nem fogynak. Havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vízük onnét a szent helyről folyik ki, és gyümölcsük eladára, és leveleit a népek gyógyítására.